prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Enőd Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével a nemzetközi szénhidrogén piacot elemezzük, kitérve a magyar olaj- és gázimport függőségére, illetve helyettesíthetőségére. A második részben Varga Zoltánt, az Equilor Befektetési ZRT senior elemzőjét kérdezem az amerikai gyorsjelentési szezon eddigi tanulságairól. Tehát kezdjük a nemzetközi szénhidrogénpiac helyzetével és Magyarország függőségével. Köszöntöm a telefonvonalban Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét. Szervusz Tamást!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Nemrég azt írtad a G7 portál vélemény rovatában, hogy az európai országok egy része, főleg a kontinens nyugati fele, akik kevésbé érintettek a keleti olaj- és gázszállítások elmaradása miatt, azonnali szénhidrogén embargót szeretnének Oroszországgal szemben. De egy azonnali beszállítási stopnak nem sok értelme lenne, írtad. Sőt, ezzel áttételesen magunknak és Ukrajnának is rosszat tennénk. Oroszországot kikapcsolni az európai energiarendszerből nem egy napos feladat, a fokozatos nyomás és leválás sikeresebb lehet, mint gyors szakítás. Hosszasan idéztelek, mivel elég fontos volt, hogy ez egy ilyen kvázi összefoglaló volt. Tehát te azt mondod, hogy ne, kicsit lassabban a testtel, ha jól értettem.
Gyakorlatilag igen. Ugye egy komoly éles szakadék van Nyugat-Európán belül is ebben a kérdésben, hiszen Németország és Olaszország teljesen más álláspontot képvisel, mondjuk Spanyolország és Franciaország. Az utóbbi két állam jóval kevésbé függ az orosz olaj- és gázszállításoktól, szemben mondjuk Németországgal, ahol a gáz 55%-a Oroszország felől érkezik. Gyakorlatilag, ha azonnal szakítani szeretnénk Oroszországgal, ez lényegében a német gazdaság beesését okozná. Éppen a mai napon jelent meg egy érdekes elemzés, ami azt fejtegeti, hogy Németország olyan recesszióba kerülhet, ami a második világháború óta nem volt, ami akár egy kétszámjegyű GDP esést is jelenthet, hogyha nem érkezik hozzá orosz földgáz.
Igen, hát úgy látszik, hogy azért ez egy hosszabb vita téma lesz, annál is inkább, mivel azt hiszem, hogy a francia olajembargó kérdését majd az elnökválasztás utánra tervezik, nehogy véletlenül ugye ezzel segítsék a Le Pen asszonynak az esélyeit, amennyiben ugye a földgázembargó is belekerült. Tehát itt azért a politikai és a gazdasági események és történések is szerepet játszanak. A kérdésem azonban az, hogy változott-e azóta a véleményed, hogy az uniós orosz olajembargó néhány részlete kiszivárgott, és ugye az EKB, illetve pontosabban az Európai Unió folyamatosan hát kommunikál ebben a kérdésben. És lehet, hogy csak a kommunikáció szintjén hangzik ez az orosz olajembargó ügye, vagy pedig hát a mélyben azért vannak olyan folyamatok, amelyek már láthatók. Például Ausztria meg akarja évvégéig szüntetni az orosz olaj behozatalát.
Én azt gondolom, hogy jelentős változás nincsen, tehát itt a legfontosabb tényező, hogy Németország mit gondol erről, és Németország számára egyértelműen rendkívül komoly problémát jelentene, elsősorban az orosz földgázról való leválás. Ennek a folyamata Németország esetében is jó pár évet vesz igénybe. A kőolaj esetében talán valamelyest könnyebb dolgunk van, bár azért a téma itt sem annyira egyszerű, hiszen jó pár német finomító, különösen azok, amelyek csővezetéken kapják a kőolajat, például az Észak-Kelet-Németországban lévő svéd finomító, ezek gyakorlatilag orosz kőolajra vannak beállítva. Ezeknek a leválasztása az orosz kőolajról szintén legalább egy-két évet igénybe vesz. Arról nem is szólva, hogy az oroszok néhány éven belül valószínűleg megtalálják az új értesítési csatornát, amivel eladhatják a kőolajat. Tehát egy olyan ördögi kör alakulhat ki, hogy tulajdonképpen az oroszok Ázsiába adják el a kőolajat, mi pedig azt a kőolajat vesszük meg a Közel-Keletről, amit egyébként az ázsiaiak vettek meg, vagy vettek volna meg. Tehát tulajdonképpen mindenki ugyanarra a pontra jut, csak egy rosszabb egyensúly alakul ki. az oroszok valószínűleg alacsonyabb áron adják el a kőolajat, de Európa is egy jóval magasabb áron vásárol majd, és összességében nem tudjuk ezzel egyébként megállítani a rövid távon azt a háborút, amit Putyin elnök kezdett.
Igen, hát gondolom, hogy amikor azt írtad, hogy Európa az orosz olaj és főleg az orosz földgáz nélkül 2023-ban mély recesszióba süllyedhet, sokkal jobban megnehezítve azt a szituációt, amely egyébként is vagyunk. Ugye ez tulajdonképpen már ezt a gondolatot vetítette előre, ami most a, ugye ez 15-én írtad ezt a cikket, tehát azóta eltelt mondjuk egy jó hét, tehát azóta egyre inkább e felé mennek az események, hogy valamiféle olyan kompromisszum alakul ki, ami hát lehet, hogy senkinek se jó.
Igen, afelé haladunk, és én azt gondolom, hogy nem szabadna elkövetni azt a hibát, amit egyébként ellenkező irányban már elkövettünk egyszer. De azt gondolom, hogy Németország komoly hibát követett el azzal, hogy az energia átalakítását ennyire egyoldalúan a földgázra alapozta. Az meg még komolyabb hiba volt, hogy gyakorlatilag ez az egyoldalú függés ez Oroszország irányába tart. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy az ukrajna elleni háborút tulajdonképpen részben a német energiapolitika alapozta meg, ugyanis Putyin elnök nagyon jól látta 2014 a Krím annektálása után, hogy itt tovább léphet, hiszen Németország továbbra is nyitott az ő szénhidrogénnek megvételére. Németország továbbra is például támogatta az Észak-Áramlat 2-t, ez a szerződés egyébként a krími agresszió után következett be, akárcsak egyébként a Paks 2 aláírása. Tehát azt látták az oroszok, hogy itt léphetnek előre, Európa nem szankcionálja őket, és ez lényegében felbátorította őket arra, hogy tovább lépjenek azon a politikán, amit korábban is tettek, tehát magyarul előkészítették Ukrajna teljes megszállását, amit ugye most szeretnének végrehajtani. Én azt gondolom, hogy ez egy hiba volt. És én azt gondolom, hogy az viszont egy szintén egy hiba lenne, hogyha ezt a függést, amit ugye több év alatt kialakítottunk, most egyszerre egy lépéssel akarnánk megszüntetni.
Ezek szerint akkor 2014-től kezdve kellett volna azokat a lépéseket megtenni, amiket ugye az Európai Unió, és ezen belül ugye a függős, különösen azok az országok, amelyek erősen függnek az olaj, az orosz energiaszállításoktól, azoknak kellett volna megtenniük, hiszen azért a 14-es esemény az egy komoly figyelmeztető jel volt. Itt egy 8 éves késlekedésről van szó, vagy 7 és fél éves késlekedésről van szó.
Igen, hogyha megnézzük ezt a német-orosz viszonyt, ugye itt már a 60-as évek végétől kezdve elkezdett Oroszország szállítani földgázt Németországnak. Azonban az Ostpolitik keretében a németek nagyon ügyeltek egészen a 2000-es évek közepéig, végéig arra, hogy azért ez a fajta orosz beszállítás ne okozzon egy komoly függést. Tehát magyarul nem vásároltak akkora mennyiségű szénhidrogént Oroszországtól, ami ne tette volna azt lehetővé, hogy egy adott helyzetben leváljanak erről. Ez a politika valahol 2010 körül megváltozott, és gyakorlatilag az orosz függés növekedett Németországba, és a német ipari lobby szerette volna az egyébként csökkenő versenyképességet például úgy növelni, hogy olcsó orosz szénhidrogénre alapozza a német energiapolitikát.
Ez be is jött nekik egyébként?
Nem feltétlenül, ugyanis magával az energiavendével együtt azért nem, inkább azt mondom, hogy egy magasabb energiaár alakult ki, ezt ellensúlyozta azért ez az orosz olcsóbb szénhidrogén. Egyébként az iparági pletykák szerint 2018-19-ben komoly lobbit fejtettek ki az Egyesült Államok cseppfolyós földgáz cégei, hogy ezt a függést csökkentse Németország, olcsón, hosszú távra kínáltak cseppfolyós földgáz Németországnak ezek a cégek. Németország azonban mégis úgy döntött, hogy a már korábbi kapcsolat Oroszország mellett dönt a politikai kockázatok ellenére, tehát inkább az Észak-Áramlat 2-t támogatta például a német ipari lobby szemben az amerikai cseppfolyós földgázzal, ami egyébként költségben valóban drágább, mint mondjuk az orosz földgáz, bár a mostani szintekhez képest az amerikai cseppfolyós földgáz is töredéke lenne a mostani áraknak. Tehát igazából ez a lépés utólag azt kell mondani, hogy egy komoly hiba volt Németország részéről, és hát egy olyan komoly politikai kockázatot visznek most ezzel, ami egy ilyen nagyon nehéz döntéssel járítja őket, hogy milyen gyorsan váljanak le erről az orosz földgázról. Én még ezt hangsúlyozom, szerintem gyorsan ezt nem lehet megtenni. Tehát még a földgáz...
Ezt Magyarország se tudja megtenni, bocsánat, hogy közbevágtam. Ugye ugyanez a helyzet Magyarország esetében is, mint Németország esetében.
Sőt, tulajdonképpen a mi függésünk az még rosszabb. Tehát én azt látom, hogy ha ugye Németország sem tette meg ezeket a diversifikációs lépéseket, Magyarországra ez talán még kevésbé jellemző. Ráadásul a mi piaci helyzetünk, geográfiai helyzetünk még nehezebbé teszi ezt a lépést. Voltak itt szerencsétlen dolgok is, például a román földgáz törvény elhalasztása, amit egyébként a pletykák szerint jelentős mértékben a Gazprom is megakadályozott különböző romániai lobbikon keresztül.
Gyorsan tegyük hozzá, ugye, hogy a Romániának a földközi tengerhez közeli részen jelentős, nagyon jelentős földgázmezők vannak, és ugye az többé-kevésbé tudná pótolni ugye az orosz földgázszállításokat, vagy kiváltaná.
Így van, tehát ugye a Fekete-tengeren van egy nagyon komoly földgáz talált, amit 2013 óta tudjunk, hogy van. 2018-ban akarták elfogadni a románok ezt a bizonyos tengeri kitermelési törvényt. Erre nem került sor, illetve később módosítottak rajta, ami a beruházóknak nem felelt meg. Ez okozta azt, hogy gyakorlatilag most van újra a parlament előtt éppen a törvénynek a elfogadása Romániában, ami azt jelenti, hogy 2027-en lesz ebből ugye kitermelhető földgáz, vagy valódi termelés, ahelyett, hogy mondjuk, ha ezt elfogadták volna 2018-ben ezt a törvényt, akkor már Románia termelne ezekről a mezőkről, ami egy igen komoly, egy 3-4 milliárd köbméteres mennyiséget jelentene, ami ugye Magyarország fogyasztásának közel a fele.
Most térjünk egy kicsit rá arra, hogyha fokozatosan azért ez az olajembargó, mert a földgáz az egy más tészta, az olajembargó azért életbe fog lépni. Mit tud csinálni Oroszország a kőolajával, és a világpiaci árakra ez milyen hatással volt? Kérdezem ezt azért is, mert éppen most jelent meg a Morgan Stanley-nek a harmadik negyedévi Brent olajra vonatkozó prognózisa, amit az amerikai elemzőcég 130 dollárra emelt. Reálisnak tartod ezt?
Elnézve a globális kőolajpiac helyzetét, én azt gondolom, hogy van esély arra, hogy tovább emelkedjünk. Nagyon szűk ugyanis ez a piac, miközben a kereslet nagyon erős. Látható az, hogy különösen Nyugat-Európa, illetve az Egyesült Államok részéről, de a fejlődő piacok részéről is nagyon erős, masszív olajkereslet van most a piacon, amit egyelőre a mostani kínálat nem tud kielégíteni. Lényegében a csúcson termel szinte mindenki, úgyhogy erre a nagyon feszült piacra nagyon rosszul jött az, hogy Oroszország ugye problémákkal küzd. De válaszolva a kérdésedre, a kőolaj esetében gondjai vannak Oroszországnak, ugyanis ezt a jól bejáratott exportutakat, elsősorban Európát, nem könnyű azért felcserélni. Itt komoly logisztikai, hajózási problémák vannak, és a finomítók sem tudnak feltétlenül nagyon gyorsan átállni az orosz kőolaj feldolgozására. Tehát próbálkozik azzal Oroszország, hogy egyetett kőolajat ad el Ázsiába, főleg Kínának és Indiának. Ezek az országok azonban csak lassan tudják ezt az kőolajat, vagy ennek az importját növelni, részben azért, mert a finomítóik másak, részben azért, mert nincsenek hajózási kapacitások, ugye itt másfajta tankerekkel kell szállítani a hajó az olajat, sokkal nagyobb méretű hajókkal, ami egyébként hiányzik a világpiacon jelenleg. Harmadrészben pedig vannak fix szerződések például arab államokkal, nyilván ezeket a jól bejáratott fix szerződéseket a kínai vagy indiai vevők nem akarják felrúgni csak azért, mert hirtelen ekkora mennyiségű és olcsó orosz kőolaj jelent meg a piacon.
Akkor leegyszerűsítem a kérdést. Ki járna jobban, vagy ki járna rosszabbul, hogyha az európai orosz olajembargó életbe lépne? Oroszország vagy Európa?
Én azt gondolom, hogy Oroszország és Európa is vesztes lenne. Európa ugyanis jóval magasabb áron vásárolna arab kőolajat, jóval messzebbről kellene behozni. Oroszország rosszabbul járna, hiszen jóval messzebbre kellene eladnia kőolajat, illetve vissza kéne fogni a rövid távon a kőolaj termelését, ami a kőolaj kutak állapota miatt valószínűleg a termelés részének elvesztését is jelenteni. Oroszországban is nagyon sok az öreg kút, ahol nagyon magas az úgynevezett vízbeáramlás, vagy vízbenyomási arány. ezek olyan kutak, hogy ezeket elfolytják, és visszakapcsolják, nem biztos, hogy a termelés vissza tud állni
a korábbi. És a palaolaj termelés nem tudják fölfuttatni Oroszországban?
Oroszországnak vannak palaolaj termelő területei, viszont ez technológia kéne, az meg elsőben az Egyesült Államoknál van, azok pedig hát a szankciók miatt nem állnak rendelkezésre Oroszország számára. Egyébként aki nyerhet ebből a szituációból hosszabb távon, az elsőben Ázsia, Kína, illetve India. Tehát ők valószínűleg nyernek ebből, Oroszország és Európa pedig veszít.
Milyen menetrendet gondolsz a következő, mondjuk azt, hogy középtávon olaj- és gázszállítás ügyben, milyen értelmes megoldást látsz pillanatnyilag arra, hogy ne egy vesztes-vesztes kategória legyen, hanem hát legalább az egyik fél, mondjuk leginkább Európa győztesen jöjjön ki ebből a szituációból?
Te két dolgot csinálnék. Egyrészt leülnék az Európai Uniós tagállamokkal, és kidolgoznék egy olyan menetrendet, ami lehetővé teszi azt, hogy erről az orosz kőolajról és földgázról egy adott határidőn belül leálljon, leváljon Európa. Ez a földgáz esetében egy 10-15 évet jelentene, a kőolajnál mondjuk egy 3-5 évet. A másik lépés, amit tennék az, hogy az orosz importra adót vetnék ki, és az az adó gyakorlatilag befolyna a tagállamok zsebébe. Ugyanis most az van, hogy akinek viszont van elérése a kőolajhoz, például ilyen egyébként a MOL is, jelentős diszkonttal tud vásárolni. Na most ez egy nagyon komoly pénzügyi előnyt jelent, lényegében a háborús szituáció következtében ezek a cégek hatalmas pénzhez jutnak. Ezt érdemes lenne megadóztatni, úgy természetesen mondjuk Magyarországon is, hogy azért a piaci viszonyokat vissza kellene állítani a kőolajtermékek esetében.
Meg a benzinára is gondolsz, ugye?
Igen, tehát ez a benzinár és a dízel üzemanyag áraknak az újbóli liberalizációját jelenteni. Viszont más oldalról meg azt gondolom, hogy érdemes lenne a MOL-nél ezt az előnyt mondjuk megadóztatni. Ez egyébként valószínűleg a magyar költségvetés is jól járna, aki ugye igen komoly hiánnyal küzdhet, vagy küzdeni fog már most, vagy már most küzdjük gyakorlatilag. Tehát jelenteni egy extra bevételt a költségvetésnek, ez megszüntetni ezt a háborús előnyt a MOL-nál, ami most jelentkezett. Más oldalról viszont a visszaálló piaci körülmények azért segítenék a MOL-t, tehát összességében a cégnek a pozíciója semleges maradna. Nyilván ez mondjuk a magyar fogyasztókra negatívan jönne, hiszen újra piaci árat fizetnénk, viszont én azt gondolom, hogy ez az időszak, amikor ugye fix árat fizettünk, ez volt inkább egy olyan időszak, ami egy ajándék volt tulajdonképpen a magyar autósok számára, viszont rengeteg hátrányt és rengeteg negatívumot is hozott erre a piacra. Többek között a 30%-os piaci részesedésre bíró kiskereskedelmi szektornak a gyakorlatilag a halálát okozta, illetve például jelentős transfert jelentett a határon túli autósoknak, vagy a transferforgalomnak, akik átmentek az országon. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy jó piaci szerkezet, ami kialakult. Ezt úgy lehetne orvosolni, ha újra visszaliberalizálnánk, vagy újra liberalizálnánk gyakorlatilag a piacot.
Köszönöm a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőinek. Gondolom, hogy a témát még többször fogjuk majd elővenni itt ebben a műsorban. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm.